Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Cafén. Vendégünk Miklóssy Ákos, aki a Common Vibe Egyesület létrehozója, illetve a Várkonyi Csibészek Zenekar kitalálója, és erről is, illetve a mentorprogramról már elkezdtünk beszélgetni a előző fél órában, de azt ígértük nektek, hogy egy kicsit nézzünk egy ilyen portrét Ákossal, hogy ő hogy keveredett egyáltalán ennek a dolognak a környékére, illetve miért gondoltad, hogy 20 pár évesen hogy létre kell hoznod egy ilyen
gyerekeket segítő egyesületet?
Hát erre a kérdésre egyébként sokféleképpen szoktam válaszolni, de most, hogy így megkérdezted, hogy miért ez. Engem elég sok iskolából kirúgtak, és...
Te honnan valósi vagy?
Én szigetmonostori vagyok igazából, uh-huh. Horányi egyébként, uh-huh. Dunakanyarban, ott
közvetlen Ózd mellett.
Igen. ja. Hát ott laktunk mi elég sokáig, aztán meg Békásmegyere. Uh-huh. És hát én ide jártam suliba, Pestre, elég sok iskolába, elég sok ideig, és igazából elég sok év folyamot nem nagyon sikerült így elvégeznem, mert mindig aztán így kirúgdostak.
De miért turnéztál ekkorát?
Nem nagyon figyeltem, mozgolódtam, mert tudom én...
Nem érdekelt. Tehát
egy fel nem ismert ADHD-d volt? Akkor még
felismert, nem.
Nem, fel nem ismert.
Fel nem ismert, igen. Aha. Aztán most már látom, hogy van egy aha. kicsi. Vagy hogy most már így vissza tudok vezetni dolgokat erre.
Hát igen, akkoriban az ilyen gyereket csak simán rossz gyereknek hívták.
És kirúgták.
Hát igen, én is kaptam az esélyeket, szó se róla. De hát sokszor ez nem volt olyan egyszerű, ja, ezek az esélyek, mert aztán meg igazából még se kaptam.
Azért, hogy belegondolok, hogy ezt fiatalként megélni milyen nehéz lehetett, meg milyen bélyeget viseltél te magadon. Biztos, hogy nehéz volt feldolgozni.
Gyűlt a papírodon a sokféle iskola név, a sokféle el nem végzett osztály, és amikor oda kerültél már az X-edikre, akik ránéztek, és lehet, nem is voltak kíváncsiak arra, vagy nem akarták teljesen feltérképezni, hogy ki vagy. Valójában megint megjött egy ilyen problémás gyerek.
Igen, de hál' Istennek azért én tényleg jó iskolákba jártam, ahol egyébként mentálhigiénés szakemberek dolgoztak. Például legutóbbi ilyen volt a Zöld Kakas, vagy hogy nem a legutóbbi, de hogy az volt a második ilyen iskola, és akkor persze onnan is kirúgtak, és akkor onnantól kezdve, hogy az ember elkezd egy ilyen nem a legjobb iskolák ranglétráján lefele csúszni, elég hamar elérkezik a legaljára, mert hogy nincsen olyan sok iskola, és akkor már olyan iskolába jártam, ahova kábítószerfüggők jártak kifejezetten terápiára, és volt nekik egy gimnáziumi programjuk, ami egyébként igazából úgy nem is nagyon volt. Igazából építeni jártuk be az iskolát, és akkor így aztán onnan is eljöttem, akkor utána esti iskolák, akkor azok se sikerültek, és akkor már a végére igazából azt láttam, hogy én próbálnék tanulni. Meg akartam tanulni például a reformkort, és 3 hónapon keresztül tanultam rajzokkal, dalok segítségével, mondókákat csináltunk a barátnőmmel, festettünk, semmi nem maradt meg egyszerűen. Annyira mélyen volt bennem a tanulás iránti utálat, vagy ez egy ilyen sebb. Igen.
Egy olyan pedagógus se volt, akivel így örömmel,
igen,
vagy szeretettel emlékszel?
Azért
van, aki szereti az ilyen csibészeket?
Volt egy tanár, akkor, tehát ott voltak olyan iskolák, ahol szintén voltak ilyen mentorrendszerek, és akkor volt egy tanár, aki úgy tudott rám hatni, de ő nem is volt tanár, hanem csak egy ilyen.
És ő hogy hatott rád?
Meghallgatott, voltak óráink, amik heti egyszer, egy óra, és akkor beszélgettünk, és akkor célokat tűztünk ki magunk elé. Na, én itt találkoztam először a mentorrendszerrel, uh-huh. hogy milyen jól is tud egyébként ez működni. És tényleg hatást tudott elérni nálam, tehát úgy elkezdtem figyelni a dolgokra, Aztán egyszer csak így találkoztam vele, hogy ő így beszél rólam a többi gyereknek, meg elmeséli így a dolgaim, amiket én mesélek, és akkor az így
az sem volt jó.
Akár, hogy ezt elmondtad. Pedig azért...
Hát ez az igazság, hát én nem mondtam volna.
Na, mert olyan, nem tudom, én szeretem a meséket. Na szóval, hogy nem véletlen boncolgattuk ilyen részletességgel ezt, mert hogy szerintem mind a ketten megéreztük a Dórival, hogy ez lehetett akkor az alap, ami miatt te hasonló gyerekeket kerestél felnőttként.
Hát igen, és akkor kint dolgoztam, kimentem külföldre, mert már nem volt itt munkahelyem, vagy nem tudtam egyszerűen elhelyezkedni, akkor voltam 21 körül, és akkor kimentem Angliába, de nem azért, mert én ki akartam volna, hogy életem másfél évének legdepresszív, legszürkébb, legrosszabb időszaka volt, és ott a nagy honvágy miatt elkezdtem népzenét hallgatni. És a népzene által találkoztam a cigányzenével. És ez a cigányzene számomra a hétköznapokban egy olyan szint vitt bele, hogy egyszerűen ebből tudtam táplálkozni. És elkezdtem nézni ilyen videókat cigányokról.
És milyen zenét, Kaiagot, meg ezeket?
Termipét hallgattam, meg igen, meg Kaiagot, meg ilyen autentikus zenéket. És akkor megláttam a Bódis Krisztának ezt az alap egy ilyen interjúját, és mondom, azt a rovat, hát én hogyha hazajövök, akkor én el fogok ide menni. És akkor írtam is neki egy levelet, de ő nem is válaszolt, és akkor én hazajöttem.
Most itt csak egy mini zárójel, ha valaki nem hallotta a kettes szemrendszer első negyedét, ugye Bódis Kriszta a Van Helyed Alapítvány alapítója és ügyvivője, aki OSZDI gyerekekkel foglalkozik, zárójel bezárva.
Igen. És akkor egyszer csak voltam egy helyen, mi a haverjaimmal, és akkor ott volt két lány, kérdeztem, hogy mi a pálya csajok.
Gyakran jártok ide?
Ők megmondták, hogy semmi, fáradtak vagyunk, megyünk holnap Ózdra. Mondom, mi? És akkor mondták, hogy mennek Ózdra. Mondom, én tudom, hogy hova mentek. Mondtam nekik, hogy megyek veletek. És akkor ők így nem, így mondták, hogy így legyintettek rá, jó, legyél ott, mit tudom én, 8-kor, mit tudom én, hol. És akkor így jöttem, és akkor ott voltam, meg is lepődtek, és akkor elmentem oda, és hát addigra nekem egyébként nagyon-nagyon sok munkahelyem volt már, meg mit tudom én, mindig ilyen nagyon rossz munkahelyeket csináltam, amiket nem élveztem, vagy hogy azt hittem, hogy élvezem, vagy legalábbis próbáltam megtalálni benne a szépséget. És hát oda lementem, és tartottam ezeknek a gyerekeknek egy órát Indiáról. Én addig pakisztániakkal, meg bangladesiekkel dolgoztam Angliába, úgyhogy én képbe voltam Indiával, meg így tényleg ezzel a kultúrával, úgyhogy...
Bocsánat, de hol dolgoztál? Indiai étterem, vagy ilyesmi?
Nem, vagy... egy kórházba takarítóként. Ja. És akkor megcsináltam nekik ezt az órát, és a gyerekek egyszerűen hihetetlen hálásak voltak. Éreztem, hogy értéket adok, éreztem, hogy működik, éreztem, hogy itt van a helyem, hogy nekem, hogy ez megy, hogy ebben jó vagyok, végre valamibe. És akkor onnantól kezdve én nekem ez volt az életem. Mindent háttérbe raktam. Nem is volt olyan, hogy cipőm nem nagyon volt, csak egy ilyen, tényleg ilyen lyukas papucsom, de akkor is inkább oda jártam, mint hogy dolgozzak, mert ennek éreztem értelmét.
Hát meg sikerélmény, végre hát, jött a sikerélmény az életedbe.
Hát meg volt is, és szerettek is. És akkor így aztán úgy kitaláltam, hogy akkor sajátot csinálni, zenével.
És hát a zenét.
Igen. De várjál, mert hogy én azt olvastam, hogy te valahogy jobban megtaláltad a hangot, vagy nyilván sokan vannak, akik jól megtalálták a hangot a Van Helyed alapítvány mentorai közül a gyerekekkel, de hogy te valahogy rögtön érezted az elejétől kezdve, hogy valami valahogy jól tudsz velük együtt vibrálni ezekkel a gyerekekkel. Minek köszönhető ez?
Hát nem tudom, talán az elevenségem, meg talán ez, hogy egy picit úgy nem vagyok annyira komoly, mondjuk.
Ja, tehát nem mentor akartál lenni, vagy tanár, hanem
te is egy gyerek akartál.
Partner, vagy...
Egyébként én azt látom, hogy általában azért olyan emberek mennek önkénteskedni, ezek a ilyen nem annyira eleven emberek, hanem ilyen...
Szép lelkűek?
Igen, ilyen ötös tanulók. meg ilyenek. És akkor én azért ettől kitűntem ott az év.
Hát meg nyilván nagyon élesen élt még benned az a sok-sok év, amit az iskolai rendszerben úszkáltál jobbra-balra egyik helyről a másikra, tehát nyilván az emberben ez még az egy nagyon erős benyomás.
Igen.
És rögtön empatikusan tudtál a gyerekekhez hozzáállni.
Igen. Tehát, hogy én azért ezt nem, tehát, hogy én nem tanultam ezt soha. Én inkább ezt így valahogy a bőrömön éreztem meg. Vagy, hogy így tapasztaltam meg, nekem nincsen elméleti tudásom, inkább gyakorlati van végül is, hogyha így veszük, és ezt elég. És akkor így tudtam vele eléggé könnyen azonosulni, hogy miben vannak ők.
Ez azért így megütötte a fülemet, hogy jellemzően azért mentornak azok mennek, akik már így elrendezett élettel, háttérrel megérzik magukban, hogy vissza kell valamit adni abból, amit én kaptam, jó dolgokat, vagy ezt képzelem, hogy aki hát, ráér és meg is teheti, hogy
nem,
ilyen programokat.
Én inkább azt látom, hogy ilyen fanatikusok mennek el, olyanok, akik nem nagyon, akik ebbe hisznek, hogy adni, ilyen, nem tudom. Uh-huh. Vagy talán még ez se. Egyszerűen csak csinálják, mert tudják, hogy ennek van értelme. Igen.
Ezt szokták mondani, hogy amennyit kiadsz magadból, pont ugyanannyit meg is kapsz egy ilyen önkéntes programban. Ezzel egyet értesz?
Már nem vagyok önkéntes, de amikor az voltam, akkor én nem gondoltam, hogy ennyi minden van bennem. Tehát, hogy én rengeteget tanultam. Türelmet például. Azt, ami a most türelmem van, azt mindennek köszönhetem.
Mi az, amire akkor leginkább rácsodálkoztál? Mert azért te is megjártad a hadakútját, ahogy az előbb elmondtuk, bár budapesti gyerekként, békásmegyeri gyerekként.
Hát azért a szegénység, a mély szegénység az egy olyan fekete lyuk, ami mindent elszív, és onnan nem jön ki semmi. Azzal találkozni, hogy egy gyerek inkább mondjuk alszik, mert nincs otthon kaja, és ezért lefekszik aludni. Na, ilyennel például nem találkoztam. Vagy azzal a mérhetetlen agresszióval, ami sok esetben ott van. Vagy a butaság, vagy ez a...
És ez a tehetetlenségből jön szerinted?
Ez részben abból, az iskolázatlanságból, arról, hogy...
Az ismeretek hiányáról.
Így. Ez a mély szegénység. Tehát ugye egy szegregátum az olyan, mint hogyha ott lenne a falu határában egy nagy nejlon zsák, amiből nem jön semmi, meg nem is megy be oda semmi. Ott már évek óta minden ugyanúgy megy, és az emberek egyre többen vannak, egyre szegényebbek, egyre... És semmi nem történik. Szóval ez egy olyan világ, sokszor egyébként... Én most már azért ebbe vagyok elég régóta, és én már máshogy fogom föl ezt az egészet, de hogy én látom, és látom azt, hogy mennyire nem tudják, hogy egyébként mi megy igazából az ország elég nagy részébe.
Hát igen, mert a mély szegénység ugye az a visszafordíthatatlan szegénység, valahogy úgy mondják.
Igen,
azt hiszem, tehát, hogy ahonnan tényleg nem tudsz csak külső segítséggel valahogy talán kitörni. Bár eszembe jut egy olyan történet, és ez budapesti, amikor egy tanárnő azt meséli nekünk, hogy az első órán sok nyugtalan kisgyerek, figyelni nem tudó, koncentrálni nem tudó, néha agresszív kisgyerek, akkor nyugszik meg, amikor eljön a 10 órai szünet.
Hát ezt akartam
és az első,
mondani, hogy
és az első ételt magához veszi, mert otthon nem kapott.
Hát ezt nem... tudjuk egyébként, ez országszerte így van, hogy a gyerekeknek nem is tudom, óriási hányad az iskolában kamcsa kenni.
Ez figyelj, szóval, na. Igen. És akkor ugye ott tartunk, hogy te ott mentor vagy a van helyednél, ami ugye már beszéltünk...
Nem, önkéntes
vagy
voltam,
bocsánat, önkéntes vagy a van helyednél, amiről már beszéltünk, hogy egyébként egy hihetetlen jól működő, tehát úgy tűnik, hogy működő szervezet, és az ember ilyenkor kedvet kap ahhoz, hogy folytassa valahogy máshol ezt a munkát, vagy kiterjessze egy kicsit, vagy ő is, vagy szóval, hogy mi vitt arra rá, hogy ne ott maradj.
Hát igazából az volt, hogy a Viktor barátommal kitaláltuk,
Lima Viktorral,
kitaláltuk, hogy szeretnénk elmenni majdnem minden fesztiválra, ingyen, hogyha lehet pénzt keresni, akkor keresünk pénzt, és de amúgy szeretnék az összes fesztiválra elmenni. És akkor kitaláltuk, hogy csinálunk egy hangszersimogatót, begyűjtünk rengetegféle hangszert, és elmegyünk fesztiválokra ezekkel a hangszerekkel, ilyen jam session-öket tartani. És ehhez szerettem volna csinálni egy kampányvideót, ezt a Van helyedet megkértem, hogy hadd csináljam egy videót arról, hogy gyerekek kezébe adok hangszert. És egy másik srác, a Berkeszi Dávid, a Várkonyi iskolának az egyik tanára, pedig elhozott még zenész gyerekeket is, hogy ők így segítsék ezt az egészet. És hát az, ami
ők
ott...
Ők legyenek a reklámarcok.
Nem, ők legyenek ennek a foglalkozásnak a segítői. És hát egy olyan jó délután töltöttünk el, hogy én azt mondtam, hogy hagyjuk ezt az egészet, és inkább foglalkozunk ezekkel a gyerekekkel.
Oda a fesztivál.
Igen, inkább ezt nem, és akkor elkezdtünk foglalkozni ezekkel a gyerekekkel. Az első cél az még az volt, hogy profi zenészekkel hozzuk össze őket, és akkor mint Budapesten csináltunk ilyen jam session-öket, megkapták a gyerekek a színpadot, és akkor hívtam rengeteg zenészt, akik pedig így elkezdtek velük játszani.
Azért mondja egy-két nevet, hogy kik azok, akik így első
az
szóra.
Az elsőnél Mákó Kató, a Slama Laci is eljött, Gettó Feri, a Sörés Fűzenekar, a Hivatlanok, a Magyar Hang zenekar.
De ezek milyen zenekarok? Bocsánat a tudatlanságomért. Tehát cigányzenét játszanak?
Nem.
De ezek ilyen környékbeli zenekarok?
Nem. Igazából az volt, hogy így Facebookon megnéztem mindenkinek a profilképét, és akkor így szép volt, meg kedvesnek
tűnt. Jól nézett ki, az jöhetett.
Annak arra
a Magyar Hangzenekar.
Gettó Feri.
Ez alapján válogatta. Gettó Feri. Szép a Gettó Feri elég.
Jöhet. Na jó, szóval, hogy és akkor tulajdonképpen a...
Ők eljöttek, és írtam nekik, és ők eljöttek. És a Katóval például azóta tartjuk a kapcsolatot, sőt, csináltunk már közös koncertet is, sőt, most a Barakó dobtáborban is fel fogunk lépni, ahol Kató lesz egyébként a dobosa az együttesnek, szóval.
És akkor ez a Várkonyi Csibészek ügy, tehát, hogy egyszerűen legyen egy zenekar, ez rögtön be villant, vagy ez egyszerűen
igen.
Magától ott, organikusan?
Amikor elkezdtünk ezekkel a gyerekekkel, akkor, hogy na, velük foglalkozunk, menjünk akkor jammelni, akkor kéne valamit játszani is. Nekik már volt akkor a nevük, az volt a nevük, hogy Kukorica zenekar. és akkor velük jártunk egy ideig, és akkor a Kukorica zenekarban volt három testvér, és az apukájuk, hát ő nem szerette volna, hogy ha tovább ott lennének azok a gyerekek. Úgyhogy az öt tagból három, egy azonnal három koncert után. Milyen mondva csinált? Igazából lehet, hogy nem is volt akkor az mondva csinált. Azt mondta, hogy a zenét azt csak Isten dicsőítésére lehet használni, és hogyha valaki mást játszik, az bűn. Mindegy is.
Jó.
És akkor így ők kiszálltak, és akkor ott maradt két gyerek. És hát beszéltünk a gyerekekkel, hogy ismernek-e zenészeket, és akkor mondták, hogy hát igen, ők ezt, azt, és akkor pak, össze is
jött. És mindenki a onnan a környékről, vagy a faluból?
Igen.
Szerinted ez általános, hogy ezekben a falvakban nagyon sokan muzsikálnak, és jók, vagy pedig valami miatt Várkonyban, ugye, ez volt a helység, azért Várkonyi Csibészek, valahogy így adódott, hogy ott volt ennek egy ilyen szokásrendszere, vagy kultúrája, hogy ők gyakran muzsikáltak, vagy ez ott egy ilyen általános dolog?
Nem általános, abszolút. Én nem nagyon látok. Tehát, hogy mi mindig, mikor mondjuk kiesik tőlünk egy gyerek, akkor mindig nehéz olyat találni, aki akarja is csinálni, meg akinek van is tudása. Egy minimális. Tehát, hogy igazából tényleg nálunk nem fontos az, hogy tudjon is valaki, csak akarja. És nehéz úgy így elkezdeni keresni, főleg most már, mert a gyerekek mellé, most már ők már 17-18 évesek, most már van egy minőség is, amit most már szeretnének. Tehát, hogyha mondjuk most kiesne valaki, akkor még nehezebb lenne találnunk, mert most már nem elég a csillogó szem, nem elég az, hogy beveszük, és akkor jó, akkor van két hónapot, vagy mit tudom én, három hónapot felzárkózni ezekből a dalokból, Azt is lehet, de hát nekünk már oda más kell.
Hát meg már nagyobb a repertoár, nagy a színvonal, magas.
Így van. Igen.
Egy rövid szünetre átsasszézunk, és utána vissza, és akkor már nem csak Miklós Jákos lesz velünk, aki a Common Vibe Egyesület vezetője, hanem itt lesz velünk Makula Armandó is, aki a Várkonyi Csibészek tagja, és most egyébként Békés Csabáról jött ide, szóval tényleg óriási köszönet, hogy eljött. Úgyhogy a következő kettes számrendszer egy negyedben négyen ülünk a stúdióban, maradjatok velünk.